1,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz-KDNP javaslatára a parlament elfogadta az alaptörvény 15. módosítását. Rögzítették, hogy az ember vagy férfi, vagy nő, a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelme, valamint a gyerekek születési nemének védelme pedig kiemelt jelentőségű alapvető jog. Ez a passzus lehetővé teszi a gyülekezési jog korlátozását és bírálói szerint a Pride betiltását is. A módosítás értelmében a kettős állampolgárok magyar állampolgársága határozott időre felfüggesztető, és alapvető jogként rögzítették a készpénzzel történő fizetést. Bekerült az alaptörvénybe, hogy a kábítószer előállítása, használata, terjesztése tilos Magyarországon. A Momentum és aktivisták a parlament blokkádjával tétakoztak az alaptörvény módosítás ellen, majd megpróbáltak bejutni a Sándor palotához, elérni, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnök ne írja alá a módosítást, de rendőrsorfal várta őket a Lánchídon. A Demokratikus Koalíció nem vett részt a parlament ülésén, a Jobbik frakció pedig konkrétan a szavazáson. A parlament megszavazta az úgynevezett közlekedési alkotmányt. Lázár János miniszter javaslata szerint egy adott vonalon, majd egyféle közlekedési mód, vagyis vagy vonat, vagy busz finanszírozását biztosítja az állam. Vitézi Dávid, a Podmanicki Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szerint a módosítás vasúti vonalbezárásokat és jelentős járatritkítást vetít előre, emellett gyakorlatilag lenullázza a közlekedési szakszervezetek sztrájk jogait. Befejeződött a száj- és körönfájás vírussal fertőzött telepek felszámolása, de továbbra is nagy a veszély, hívta fel a figyelmet az Állatorvos Tudományi Egyetem rektora. Sótonyi Péter hangsúlyozta, akkor lehet megnyugodni, ha újabb fertőzés nélkül telik le 2 hét lappangási időszak. Elkezdődött a fogyasztóvédelmi konzultáció. A 12 kérdést tartalmazó a fogyved.kormány.hu oldalon elérhető ívre május 23-áig online lehet válaszolni. A legfontosabb témák közé tartoznak az online csalások, a légiutasjogok, az akciókkal történő trükközések és az ügyfélszolgálatok telefonos várakoztatása. A héten kézbesíti az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító voksolás szavazólapjait a Magyar Posta. A kormány álláspontja szerint Ukrajna felvétele tönkreteszi a magyar családokat és felemészteni az eddigi gazdasági sikereket. Az Oroszországot csújtó 17. szankciócsomagon dolgozik az Európai Unió, amely az árnyékflottákat célozza. A kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő szerint ezt májusban a külügyminiszteri tanács elé terjesztetik. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása után azt mondta, az Európai Bizottság még több pénzt és még több fegyvert küldene Ukrajnába. Ukrajnába hívta az amerikai elnököt Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a CBS-nek adott interjúban felszólította Donald Trumpot, látogasson el országába, hogy saját szemével lássa az orosz támadás által hátrahagyott pusztítást. Zelenszkij kijelentette azt is, Vlagyimir Putyinban nem lehet megbízni, ő soha nem is akarta leállítani a háborút. Az Európai Unió mától 90 napra felfüggesztette az amerikai kereskedelmi vámok elleni ellenintézkedéseket, hogy tárgyalásokon érjen el eredményt, jelentette be az Európai Bizottság. Az intézkedés 21 milliárd eurónyi amerikai exportot érint. Kevesebb mint 3 hónap után távozik az amerikai külügyminisztériumból az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége felszámolásáért felelős vezető, írja Washington Post. A USAID program leállításáról van szó, Peter Marokkó távozásának okát egyelőre nem tudni. Az Európai Tanács elnöke szerint a nyugat-balkáni bővítés prioritás az Európai Unió számára. Antonio Costa, Edi Rama albán miniszterelnök brüsszeli látogatásán hangsúlyozta, a bővítés a béke, a jólét és a stabilitás legfontosabb geopolitikai befektetése. Mintegy 1 milliárd 600 millió eurós támogatást nyújt Palesztina újjáépítésére az Európai Unió. Az Európai Bizottság egy több éves átfogó támogatási programot javasol Palesztina helyreállítására és válságokkal szembeni ellenálló képességének megerősítésére. Börtönben marad Isztambul polgármestere, a bíróság elutasította a szabadon bocsátását kérő fellebbezést. Ekrem İmamoğlu, a török elnök Recep Tayyip Erdoğan legfőbb politikai riválisa. Március közepén tartóztatták le és mozdították el hivatalából, ami miatt több török nagyvárosban tömegtüntetések voltak. Végül az időjárásról. Napközben csökken a csapadékhajlam, de legtovább északkeleten továbbra is számíthatunk újabb esőkre, záporokra, sokfelé felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a budai elit gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla lapszáma. A tartalomból. Születés és feltámadás. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek húsvéti elmélkedése. Igent mondani Mária mosolyával. Molnár Rita a nevelő szülői hivatásról. Csillog-e a szemedben az életöröm? Beszélgetés Elek László jezsuita szerzetes iskola lelkésszel. Passióktól a messiásig. Bősze Ádám a húsvéthoz kapcsolódó klasszikus művekről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you, yeah. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you, yeah. Some of them want to be abused.
Reggeli magazin.
Jó reggelt és szép napot, valamint jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. április 15-én kedden, nagy kedden, vagyis a nagy hét kedjén. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatársak Somogyi Márton és Tompos Péter. Nevükben is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, és felhívom figyelmüket arra, hogy a mai napon reggeli játékunk elmarad. Ugyanis a nagy szombati műsorrend miatt a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk ismétlése elmaradna szombaton, ezért a mai napon tűzzük műsorra rövidesen a műsorismertetés és a programajánló után. 9 órakor híreket hallanak Debnár Ádámtól, utána egymás közt a mai műsorban Kómár István atya, Rákóczi falva plébánosa, a Kitez zenekar karnagya, valamint Barci Zsolt hitoktató, Bódi Mária Magdolna életének kutatója lesz a vendégünk. Most az utóbbit hallják.
Azt látták rajta a munkatársak, hogy egy áldott jó lélek, ráadásul, hogyha például egy családanya lebetegedett, akkor hogy ő el tudjon menni, haza tudjon menni a gyerekét ápolni, gondozni, ő elvállalta plusz műszakot a saját műszakja mellett is. Tehát olvashattunk róla ilyen dolgokat, és egyre inkább közkedvelt személyé vált, a jelenlétében már nem káromkodtak, nem piszkálták a hívő embereket a fölfogásuk miatt, tehát igazi közösségi emberré vált.
9 órától külön műsort sugároznak Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Napról napra című összeállításunk első felében folytatjuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetését, melyen a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. Most ajánlunkban dr. Hanula Barnát, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki karának egyetemi docensét hallják.
Magam is sokat dolgoztam elektromos hajtások fejlesztésén is. 10 évre terveztük az akkumulátorokat. Most egy szerencsés akkumulátor élhet 15-öt, a nem szerencsésnél garanciában cserélgetjük a modulokat. Tehát átlagban valahol 10 év. De körülbelül 15-16 éves korára ez a jármű közelíti a gazdasági totálkárt, mert akkumulátort jelenleg nem tudunk cserélni benne. A cserél akkumulátor sok típusnál több, mint az új autó ára. Innentől kezdve, hogy tudjuk fenntartani a 16 éves magyar flotta átlagot? Olyan elektromos autó már nem lesz adott esetben.
Az óra második felében ez szintén a Kisújszállási és a Törökszent Miklósi adóinkra hangolókat érinti. A Rákóczi falvi Éden Madárparkba látogatunk, majd édes sütemények receptjeit osztja meg hallgatóinkkal Sülye Károlyné Klárika. 9 órától Tokai adónk is külön műsort szor. A hírek után kilátó, és ebben a Kántorbőjtről és a Nagybőjti Alamizsna adás kapcsán az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről beszélgetünk. Vendégünk Kormos Csaba atya lesz.
7. Szent Gergely pápa 1070-től 1085-ig kormányozta az egyházat, hát egy karizmatikus egyéniség volt. 1078-ban úgy rendelkezett, a római zsinaton határozta meg, hogy Nagybőjt első hetében pünkösd, Szent Kereszt fölmagasztalása, azaz szeptember 14-e, és Szent Lúcia december 13-a ünnepét követő 7 szerda, péntek és szombat napjain tartják a Kántorbőjtöt.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, hírek, majd kerengő. Energi Wende Konyec, ahogy a túltolt német zöldítés bukása című könyvet elemzi, dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjével, a szerkesztő Pécsi Krisztina.
Az amerikai felfogásban nem létezik olyan, hogy csak a megújulók támogatása, hanem minden technológia játszik, amennyiben klímabarát módon alkalmazzák. Tehát, hogyha modernizálnak egy foszilis erőművet, az is zöldítésnek számít. Úgyhogy van egy technológia semleges hozzáállása az amerikaiaknak, másrészt pedig a zöld innovációval kapcsolatban egy nagyon érdekes dolog, hogy az amerikai állam vagy szövetségi szinten is csak olyan megújuló zöld technológiákat támogat, ami mellett az ipar és a piac letette a voksát már.
10 óra 45-kor jelentkezünk majd a Lélekszavával, és ebben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
A szertartásokat tegye szépé a nemes egyszerűség, áttekinthetővé a rövidség, legyenek mentesek a fölösleges ismétlésektől, alkalmazkodjanak a hívek képességeihez, és általában ne szoruljanak sok magyarázatra.
A 11 órai híreket cseperedőnk követi. Mai műsorunkban az úgynevezett átmeneti tárgyak, más néven nyúnyókák jelentőségéről és a cumik használatáról hallhatják Sípos Gál Eszter óvodapszichológust. Rövid ajánlónk következik.
Ugye az, hogy valaki a szájon keresztül próbálja megnyugtatni saját magát, jelezheti azt is, hogy a szopóreflexe nem integrálódott jól a mozgásfejlődés során.
Ez mit jelent?
Hát ugye vannak csecsemőkori reflexek, amiket bizonyos hónapokban el kell tűnnie, vagy pedig ugye át kell alakulnia akaratlagos mozgássá. És ha ez nem történik meg, akkor az a további mozgásfejlődés meg idegrendszeri érést akadályozhatja.
12:30-tól megismételjük a vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Angeluszt, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak. Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Damján Szent József élettörténetét ismerteti meg önökkel dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atya. Névnap és kalendárium című kis műsoraink zárják ezt az órát. A 13 órai híreket pedig a zenemesterei követi, melynek mai adásában az Ilvóló együttes történetét ismerteti meg önökkel Vasvári Detti. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is szokás szerint legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. Hamarosan programajánlót hallanak.
Én még vagyok a régi naív álmodozó, aki sohasem érti, mitől hazug a szó. Valaki rögtön megérzi, hogy milyen a lány, szeme röntgenen nézi, lát mindent talán, és ha hamis a kép, és ha hamis a szép, és ami hamis a szép,
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most néhány programot szeretnék az önök szíves figyelmébe ajánlani. Ma április 15-e van, és a mai napon várja önöket Ittegerben a Líceum díszterme, ahol Jézus szenvedés történetét elevenítik meg a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjai. A kezdési időpont tehát ma 17 óra. A holnapi napon nagy szerdán 17 órától Ajakon városi keresztút lesz, mely a Takács kereszttől indul a temetőig. Erre mindenkit szeretettel várnak. És szintén holnapi 16-ai program 10 órakor kezdődik. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete idén is egész napos programmal készül az érdeklődőknek az egészséges életmód jegyében. Holnap nem csak látványos sportbemutatók, izgalmas előadások és egészségügyi szűrések várják a líceumba érkezőket, hanem termékbemutatókkal, saláta és szmötyi, vagyis smoothie bárral is kedveznek az egyetemi és városi polgároknak a szervezők. Holnap tehát 10 órától Éttegerben a Líceum díszudvarán. És szerdai program még ez is. Sorsfordulók, sorsfordítók történelmi szemelvények. A sorozat keretében a Heves Vármegyei Törvényhatósági Bizottság újjászervezéséről hallják dr. Bartók Béla egyetemi docenst 16 óra 30-tól a Központi Könyvtár Bródi szalonjában, Eger Kossuth Lajos utca 16, a pontos cím. És az Egri Bródi Sándor könyvtár programja csütörtökre 16 óra 30 perckor kezdődik a Szétszóratott Emlékezet Magyar Zsidó Család Történetek című kötet bemutatója. Az est vendégei és közreműködői dr. Szegő Ágnes könyvtáros, Kepecs Ferenc nyugdíjas újságíró, Dombi Gábor tanársegéd, doktorandusz. Az időpont tehát 17-e csütörtök 16 óra 30 perc, a helyszín a Bródi Sándor könyvtár Bródi szalonja. És közeledünk a nagy péntekhez, amely napon keresztutat vezetnek az Egri várba. Indulás a Fájdalmanya templomtól a Szajcle utca 7 szám alól 19 óra 30 perckor. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. A Palóc Múzeum Balassagyarmaton is várja önöket nagyszombaton 19-én 17 órára a Húsvéti Ünnepkör Jeles Napjai című tematikus tárlatvezetésre. A múzeum az ünnepek alatt nagyszombaton 9-től 16 óráig tart nyitva. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.
Kereszt út, kereszt rejtvény, mint a mesében vonz a remény. Minden lépés választ ígér, poros útjelzőt forgat a szél.
Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang.
Körben
nőtte az életem, vihetsz bárhol.
Öcsi sóhajt, még egy sört, aztán lazán az enyémből tört. A csapos bambú meg se hal, kinn az utcákon túl nagy a szal.
Időlépve, évszámon túl, minden túlhegyre más nevetsz. Nyitott könyv,
vésett örök rejtvény, titok medál kedvesem mellén. Arany függés, arany látszom, mikor ölelem, soha nem is látom.
Mondd a kódot, a kapu nyílik,
de ha megjössz rá, várhatsz a síri.
Tegnap tudtam, de már úgy kell, mert a hopmester
Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország.
kedvény, s kellett élet, hogy a megfejtés szélére érjek.
Miért várok, miért félek?
Nem tudom.
Miért merengek ennyit a válaszon?
Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang. Körben nőtte az életemet, vihetsz bárhová, nélkülem nem lehet. Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban az ecsédi szentlaposon álló kápolna történetét ismerhetik meg, és egy kis bevezető azok kedvéért, akik még nem jártak ott. Ecséd Heves vármegyében a Mátra lábánál fekszik, 60-tól valamivel több, mint 10 kilométerre. A településtől nem messze található egy viszonylag új kegyhely, melyet a néphagyomány szentlaposként ismer, mai neve pedig hivatalosan a Szentkút völgye. Az ott álló kápolnát 2004-ben szentelte fel dr. Veres András akkori egri segédpüspök. A búcsújárás.hu honlap, melyet 2011-ben frissítettek utoljára, még születőfélben lévő kegyhelyként írja le. Ez azonban csak legújabb kori történetére nézve igaz, hiszen eredete, ha nem is vész a múlt ködébe, de több száz évvel korábbra tehető. A most következő beszélgetés április 5-én szombaton készült. Beszélgető társam Csontos Péter, a kegyhely koordinátora. Nemrégiben megújult egy kereszt Szentkút völgyében, a Szentlaposon. Mielőtt rátérnénk erre, a megújult keresztre, egy kicsit mutassuk be ezt a helyet. Én legutóbb, ha jól emlékszem, több mint 20 éve volt, amit akkor vetették el mondjuk a magját annak, ami mostanra kinőtt belőle, egy kegyhely, egy szenthely. Tekintsünk vissza erre a több mint 20 évre, mi történt ez alatt?
2000-ben, a millennium évében tártuk fel ezt a szent helyet írások, feljegyzések alapján. Természetesen ennek szerettük volna, hogyha nyoma marad, és hogy a történelem során a jövő generációjának ez megmarad egy örökségképpen. És hát ugye továbbiakban úgy gondoltuk, hogy ezt a szent helyet ápolni és gondozni kell. Ezért későbbiekben létrejött egy alapítvány, egy civil szervezet, ami tulajdonképpen ennek a gondnokságát felvállalta, és a mai napig is ez a gondnokságot vállalja, és továbbiakban is dolgozik azon, hogy ez a szent hely mindenki számára elérhető legyen. A környezete ápolásra szorul, ezért ez mindig ápolva van, gondozva van. Ugyanakkor a rendezvényeket ugye meg kell szervezni, ezeket is természetesen koordinálja az alapítvány, és az alapja az volt, mint mindennek, hogy ezt a szent helyet meg kellett jelölni, hogy ez egy szent hely. Ezért egy keresztet állítottunk 2000-ben. Büszke vagyok arra, hogy akkori középiskolai barátaimmal, itteni helyi ismerősökkel közösen, mint fiatalok hoztuk ki válunkon a keresztet akkor. Ráadásul egy olyan barátom, aki nem volt annyira a templomba járó, de viszont úgy gondolta, a meggyőződése volt, hogyha Jézus a keresztet vállalta és cipelte értünk, akkor mi is megtehetjük ezt. És hát természetesen akkor fogtunk magunkat, és a településről egészen idáig ugye kicipeltük ezt a keresztet.
Ez van vagy 2 kilométer?
Hát egy másfél, igen. És hát ugye felállítottuk, és 2000-ben augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján lett felszentelve, ez volt az alapja. Mindenki be tudatosult, hogy ez egy szent hely, egy megszentelt hely. Akkori plébános atyánk, ugye Somodi János címzetes kanonok volt, ő volt az, aki felszentelte, majd későbbiekben, ugye ahogy haladt az idő, egyre inkább formálódott, és formálódtunk mi is, idomultunk ehhez a szent helyhez, hiszen tudtuk azt, hogy mire van szükség, hogy ápolni kell, akkor mikor kell megkezdeni. kezdeni. Ugye természetesen minden évben a Mária ünnepeket megtartjuk, vagy a napján, vagy a közeleső szombati napokon, úgyhogy ezeket is mind koordinálni kellett, meg kellett szervezni, és ennek nyomán tulajdonképpen kialakult az a metódus, ami mentén az alapítvány minden évben kidolgoz egy tervet, egy miserendet, természetesen azokat a jövőbe látó, előre gondoló terveket is, amihez később pályázati támogatásokért, vagy éppenséggel pályázati lehetőségeket kutatunk fel azért, hogy támogatáshoz jussunk. És szépen, ugye, ahogy haladtunk előre az időben, ugye 2002-ben alapkőletét erre került sor, sikerült végre a kápon
alapkőletételére?
Igen.
Ennek az RSZ alatt ülünk most.
Így van. Elgondolás volt, hogyha már megvan a kereszt, ugye az alapja, akkor teremtsük hozzá azt a lehetőséget, hogy itt visel látogatásra, vagy zarándokok számára egy érkezési pontként lehet, hogy itt meg tudjanak pihenni, imádkozni tudjanak, és ehhez kell egy kápolna.
Bocsásson meg, mielőtt a kápolnára rátérünk, tehát itt azért vissza kell mennünk az időben több mint 100-120 évet, többet, míg a hely eredetére rátalálunk.
Igen. Ugye azt tudni kell, hogy a kutatások alapján, ameddig eljutottunk természetesen, hiszen ugye ennek is van egy folyamata, és aki jobban rálátása van, az tudja, hogy bizonyos ideig lehet ugye magyarul visszakövetni, és utána már latinul kell. Na most ugye manapság ez már egyre nehézkesebb, de ameddig el lehetett jutni, azt tudjuk, hogy ugye 1898-ban volt az utolsó Mária jelenés feljegyzések alapján, és ettől tovább visszatekintve vannak térképek 1895-ből, és van 1853-ból is egy osztrák katonai felderítő térkép, ami már jegyzi. Ez jóval előtte készült, természetesen csak 53-ban lett kiadva.
És akkor is már Szentlapos volt a neve?
Épp ez az érdekes, hogy ugye Szentlapos, ez itt a községen belül az ide látogatók számára volt egy ilyen fajta megnevezése, elnevezése, becézése, mondhatjuk így, hiszen ugye egy lapos területen található, talán a településben a leglaposabb terület, de ugyanakkor egy kis völgy szakaszban, és ez a meglepő, hogy a katonai térképen Szentkút völgyeképen szerepel, tehát már akkor a feljegyzések alapján ugye úgy volt a megnevezés, hogy Szentkút völgye. Tehát valamiért ezt szent helynek tekintették, valamiért ezt elnevezték, tehát jóval korábbi. Közel a napóleoni háborúk előtti korszakig lehet ezt visszakutatni. Egyelőre, természetesen ez még ugye egy kétséges, de maga a zarándokének is folyamatosan felépítve, ugye ez egy 36 verszakos zarándokének.
Itt született az ének?
Ez a régi időkben, tehát ez nem mi, tehát nem egy költemény, ami megszületett, és úgy, hanem ez régebbi. És ebben is ugye utalások vannak Lourdesre, utalások vannak a napóleoni háborúkra, tehát sokkal korábbi, tehát több mint 200 évre visszatekinthető. Az, hogy pontosan mikor lehetett az első jelenés, ezt nem tudjuk, de azt tudjuk a feljegyzések alapján, hogy több mint 120 településről majd 9000 ember zarándokolt ide, és hát természetesen itt azért is lett akkoriban egy kicsit ellaposodva, eltiltva, mert az akkori földes urak úgy gondolták, hogy a földjeiket ne tapossák, és gátolták, ahogy csak lehetett. Tehát a történelmi részéről ennyit tudunk, illetőleg annyit még, hogy természetesen az elmúlt 50-60 évben, nyilván a kommunista időszakban ezt mind tiltották, tehát ekkor feledésbe is merült. És ezért jött ez az új gondolat, ez az új, mondhatjuk, egy iklet, hogy olvastuk egy személynek, aki jegyezte, egy idős bácsi jegyezte az ecsét történetével kapcsolatos információkat, és szerepelt ez a Szentkút völgye. Ott is ugye Szentlaposként ez volt az érdekes, mert ő még addig kutatta vissza, hogy ez nem maradhat a feledés homályában, ezt fel kell tárni, és hát természetesen büszkének kell lenni rá. Tehát lokálpatrióták kis csoportjából alakult meg az alapítvány is. És ez egy kitűzött cél volt, hogy ezt meg kell őrizni, és hát folyamatosan, ahogyan mondtam, épült és szépült itt a környezet. Ugye megszületett a terv, hogy ugye elkészüljön a kápolna. Ez a kápolna is mind ikletet merített, ugye egyrészt a missziós kápolnák, missziós templomok, és hát természetesen az Árpád-kori templomok részéről, és egy ötvözetet hozott létre a tervező, amely ezt a hajóformát célozta meg, ami egy Noé bárkájáról lehet hasonlítani, hogy tényleg összegyűjtse itt a települések a Mátra lábánál elterülő személyek, illetve zarándokok számára azt a lehetőséget, hogy itt tudjanak imádkozni. Tehát a szűzanya leple vonzóvá tegye az emberek számára, az zarándokok számára, hogy itt tudjanak imádkozni. És hát, hogyha már ugye a szűzanyáról szó esett, hogy itt a megjelenési formája is, ugye a személyes beszélgetésünk itt, ahogyan elkezdődött, ugye utalást tettünk arra, hogy a szűzanya a fogadalmi szobor itt található.
Igen, kérdeztem, hogy van-e kegy szobra a helynek, és akkor most felállok, elmegyek a kápolnába, legalábbis azért, hogy lássam, a szűzanyaszobrát, meg hogy elhozzam a vizemet, és ott áll a szűzanya fönt az oltár fölött, a fején egy korona és egy szív. Szív van rajta?
Így van, 7 tőrrel, így van. És hát ami különleges még, hogy ugye hófehér ruhában, derekán kék övvel, és hát ugye ő könnyező, és ugye természetesen ugye ez a széttált kar. Tehát ez a megjelenési forma, ez egy annyira különleges, hogy a szobrászművészeknek is egyfajta kihívást jelentett, mert körülbelül 7 jelenési formának felel meg. Tehát
ilyen sűrítve?
Szinte igen. Tehát a széttált kar ugye jellemző Lourdesre, akkor a hófehér ruha szintén ugye jellemző egy-egy jelenések alkalmával, de viszont így ötvezve a kék övvel, illetőleg azzal, hogy a kitárt szív és ugye 7 tőrrel, tehát ez is más-más jelenési formákat ad, és ebből látható az, hogy ilyen megjelenési forma nincs a világon, tehát ezért egyedi.
De honnan gondolták ki ezt ilyennek, hogy
azért,
ilyen legyen?
Azért, mert a leírások alapján, tehát a zándokénekben is ez derül ki, a régi leíratok alapján, hogy ezzel a jelenési formával akkor leírták, hogy hogyan történt, ugye természetesen akkor még ugye vissza tudtak nyúlni, és akkor az zándokének, ahogy megszületett, ez későbbiekben, amikor ezt mi meghallottuk, lejegyzeteltük, az alapján tulajdonképpen megszületett ez a szobor. És ez a szobor folyamatosan várja azokat az zarándokokat, akik az elmúlt 20 év alatt, és hát ugye az elkövetkező időben is ugye természetesen várja az ide látogatókat. Hát ugye azt tudni kell, hogy Mária út részese vagyunk, és hát minden évben érkeznek a gyalogos zarándokok, akik tulajdonképpen itt találkoznak, Ecséd települést, ahogy átlépik Lőrincén keresztül, itt az első alkalom, amikor találkoznak az ide látogatókkal, és hát itt tudnak imádkozni, természetesen itt egy kicsit meg tudnak pihenni, és utána tovább tudnak menni. Tehát mindenképpen egy támasz, egy olyan pont vagyunk, ami az ideérkezők számára egy magabiztosságot. És hát ugye el kell mondanunk azt is, hogy nagyon sok helyről halljuk vissza. El is mondják, akik ide érkeznek most akár lovon, akár gyalogosan, akár kerékpárral, vagy motoron.
Vagy motorral, igen.
Igen, erre is majd kitérünk, hogy számukra ez a hely egy feltöltődés. Nyilván, ha valaki elsétál egy erdőben, akár Piris környékére, vagy bárhova, jól tudja érezni magát, feltöltődik, de most ugyanezt érezik. A mai, hogy mondjam, ez a felgyorsult világban, ebbe az elborult világban, mert hiszen nagyon sok hatás éri az embereket, akár politikailag, akár ugye eszmeileg, bármilyen szempontból a munkahelyén, vagy éppenséggel csak közösségekben is, hajlamos arra, hogy belefásuljon. És ahhoz, hogy ebből egy kicsit kilépjen, erre a helyre lépve egy picit felszabadultabb, lelkileg természetesen, és egy picit át tudja adni magát a környezetnek, át tudja adni a saját belső, mondhatjuk így, hangjainak, hogy hogyan és miképpen tervezze az életét. Tehát hasznos mindenféle szempontból, ugyanakkor viszont arra is jó, hogyha csak egy kis kirándulási pontnak találják meg, hogy egy szép környezetben el tudnak vonulni, és hát aki szeretne, természetesen akkor azt tud imádkozni, tud részese lenni egy szentmisének, vagy egy különleges ünnepeknek. Ennek is tulajdonképpen megvan a hagyománya, hiszen akár az év elejét nézzük, ugye most jön majd ugye a nagybőti időszakon belül ugye a nagy hét, és jön a nagy péntek, amikor is itt a településen már 7. alkalommal lesz majd megrendezve az élő keresztút. Ugye egyfajta tanúságát tesszük a hitünknek, ezt megéljük közösen, és arra is büszkék vagyunk, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk az egyházközséggel és egyházközség tagjaival, és ezért is úgy szerveztük, hogy bevonjuk az itt élőket, és hát a templomba kezdődik az első állomással, és a településen keresztül érkezve ide a kápolnáig, ez majd, ahogyan szoktuk mondani, ez körülbelül 2 kilométer, hiszen egy nagyobb ívet írunk le, bárki bárhol becsatlakozhat, bármi
nagy stáció. Pénteken, ugye?
Ilyen nagy pénteken, így van, 3-12-kor kezdődik, és hát ugye ide érkezünk meg, itt az utolsó állomás, az utolsó imádság, és egy végén egy kis agapi, egy nagybőti agapi várja az embereket, és hát természetesen ez is egyfajta megélés a húsvéti időszakban annak, hogy a keresztény értékeinket és hagyományainkat hogyan ápoljuk, hogy őrizzük. Ugyanakkor, hogyha tovább megyünk ugye a május hónapban, ami a szűzanya hónapja, akkor viszont ugye ott találjuk magunkat a motoros búcsú keretében.
Igen, mondtuk, hogy erre még kitérünk, és igen. Ahogy itt jobbra nézek, látok egy szűzanya szobrot üveg mögött.
Igen.
egy kőtalapzaton, és ez is a motorosok ajándéka?
Igen, ezt a motorosok állították 2008-2009 környékén. Pontos dátumot most így hirtelen nem tudom megmondani. Annak tiszteletéül, hogy a szűzanya védelmezője a kerékpárosoknak és a motorosoknak, és úgy gondolták, hogy ezzel tisztelegnek, és erre a helyre ugye a motoros búcsú, a mindenfajta különlegességképpen kezdődött el ez a rendezvény 2007-ben. Egyedülálló módon tulajdonképpen mi kezdeményeztük itt országos szinten, és kezdődött el, folyamatosan jöttek és jöttek, egyre bővült és kétnapossá vált. Erről tudni kell azt, hogy nem csak lelkiségi programok, hanem kulturális és hagyományőrző programok is vannak.
Ez mikor van pontosan? Vagy idén ez mikor lesz?
Idén május 17-én, idén egynapos lesz ez a rendezvény, de ugye kétnaposan szoktuk tervezni az elmúlt időszakban, de most ugye egynaposra tervezzük. A különlegessége az, hogy az ideérkező motorosok a Szent Mise keretében megáldásra kerülnek, ahogy a motorjaik is, és természetesen itt szó esik nem csak arról, hogy ugye Szent Misén részt vesznek, ugye áldásban részesülnek, utána a végén egy felvonulással tulajdonképpen elköszönnek, hanem már az elejétől fogva az volt a tervünk, hogy jó példákat teremtsünk, és jó példákat mutassunk be. Ezért is gondoltuk azt, hogy e köré egy olyan programot szervezünk, ami kulturális jellegű, illetőleg hagyomány és kultúrát népszerűsítő, és ezért vagy különleges előadókat, olyan nagyobb személyiségeket hívtunk meg, akik tulajdonképpen ezeket tudják közvetíteni és meg tudják élni.
Ez a fő ünnepe a helynek?
Nem, csak kiemelt ünnepe, a fő búcsúja az Nagyboldogasszony napja. Hát ugye ez általában a közeleső szombati napon, vagy éppenséggel pont a napján, attól függ, hogyan esik évről évre, ezt szoktuk megszervezni, és egyúttal ez tulajdonképpen az egyház községek közös találkozójának is az alkalma, hiszen a plébános atyánk 4 település plébánosa, és az ideérkezők itt találkoznak, itt tudnak egy kicsit beszélgetni ennek keretében, itt vannak vendégül látva, tehát egyfajta közösséget is alkot. A nagy búcsú napja egy közösségépítő alkalom is egyben.
Sok Mária helyen, ha nem is mindegyiken, de van valamiféle forrás, ami föltör a látomás helyén. Itt is van egy forrás, egy kút. Mondtam, hogy bemegyek a vizemért, úgy nézem meg a szűzanya szobrát, kihoztam a vizet, és ahogy nézegetem, hát van egy kis színe, és amikor belekortyoltam először, azt mondtam, hogy ez meleg. Azt hittem, hogy a torkomra fog fagyni, de nem, és ha megkóstolom, akkor érzem, egy kicsit vasas.
Így van, így van. Ahogyan említettem, ugye a bevizsgálás már megtörtént ugye a 2000-ben. Számunkra is ugye fontos volt, hogy tudjuk, hogy milyen ez a forrásvíz, hogy tudjuk, hogy miért különleges, azon túl, hogy ugye természetesen gyógyít. Tehát ez a gyógyító hatással napjainkban is megvan. Vannak visszajelzések, vannak gyűjtések nyilván, meg még hát természetesen gyűjtjük is az információkat, de van tudomásunk arról, hogy például gyógyított pajzsmirigyrákot, meddőség, akkor természetesen kisebb problémákra, fejfájásra, gyomorbántalomra, akik itt általában ugye a szőlőben dolgoztak, sokszor voltak, hogy panaszkodtak, és akkor ide jöttek, hogy forrás víz, ez egyrészt friss volt akkor, másrészt viszont ugye természetesen szerettek volna kicsit vízhez jutni, de ugyanakkor ez egy gyógyító hatása is volt, utána később el is mondták. Tehát fontos a hit, de fontos az is, hogy tudjuk, hogy milyen hatásai vannak ugye ennek a forrásvíznek, hogy mitől különleges. Nyilván más-más helyről is vannak információk, ugye, ahol van szent hely, ott van forrás is, hogyan és miképpen keletkezett, és így tovább. Amikor bevizsgáltuk, akkor felhívták a figyelmünket, hogy nem csak, hogy jó, hanem kiváló a víz. Abból a szempontból meg főkép, hogy vas tartalma és jó tartalma is jelentős. Ami
ez
viszont
a profán része, mondhatjuk.
Igen, így. igen, de annyiból, mert ugye jó tartalmú víz Magyarországon nagyon ritka. És ezért a hatása viszont elmaradhatatlan, tehát megvan az a fajta hatása, hogy gyógyító hatása, ami kihat az emberi szervezetre. És ez mellett, hogyha valaki a hitét megtartva ugye a szűzanyához imádkozik, akkor utána jönnek az igazi csodák. Apró csodáktól egészen a nagyokig terjedhet. Amiről tudomásunk van, arról ugye nyilván arról tudtam nyilatkozni. Ezen felül, hogyha bármi úgy alakul, akkor természetesen az még ugye nagyszerűbb hír az ember számára.
Rögzítik, ha egy ilyen esemény történik?
Igen, igen. Gyűjtjük az információkat, egyrészt azért is, mert ugye mondhatjuk azt, hogy hát ugye ez még nem kijelentett nyilván, hogy csoda vagy bármilyen formában, de egy különleges helyzet állt elő, tehát ezeket nyilván jegyzeteljük, és utána gyűjtjük.
Amiért most idejöttem, több mint 20 év elteltével, ecsédre, az ecsédi szent laposra, erre a Mária kegyhelyre, az egy keresztfelújítás híre volt, ami eljutott hozzánk is. Hát innen látom, ha megfordulok, hogy egy új kereszt áll a forrás közelében.
Igen, az igazság az, hogy ahogyan említettem, az alapja volt, hogy az, hogy a keresztet felállítottuk akkoriban, az egy fa kereszt volt.
Maguk ácsolták még akkoriban?
Hát egy ácsmester természetesen elkészítette számunkra, kérésünkre, és ugye, ahogy említettem, a barátaimmal közösen ugye válunkon hoztuk ki. Nyilván kemény fából készült, nyilván le volt kezelve, nyilván le volt festve, és egyéb. A külsőségekre ugyanúgy adtunk, ugyanúgy, ahogy jó szívből, adományunkból tevődött össze az, hogy felállítsuk. Ugyanakkor viszont arra számolnunk kellett, most így az elmúlt 20 év alatt, hogy természetesen az idő, ahogyan a kápolnát is természetesen, ugyanúgy az itt jelenlévő tárgyakat, eszközöket, ugyanúgy, ahogy a fákat, a környezetet is az idő kikezdi. Tehát az idő vasfoga tevékenykedik és jelen van az időjárástól egészen a szélsőséges időjárási állapotokig, és hát természetesen az idő is telik. Éppen ezért volt már olyan szakasza ennek a keresztnek, ami már ugye nyilván ugye fából készült, korhatás vagy éppenséggel más, kopás ugye a festék lekopása, hiába lett felújítva és újra megszépítve. Az egyik kuratórium tagunk elgondolása az volt, hogy időtállónak kell lennie. Időtálló alapanyagokból kell, hogy készüljön, azért, hogy továbbra is megmaradjon. Nyilván az alapítvány forrása nem engedte még meg ezt a helyzetet, és ez az elgondolás a kuratóriumi tagunk részéről tetté vált, olyannyira, hogy a családjával közösen kétkezi munkájából megalkotta a kint lévő és már felállított és felszentelt keresztet.
Ki? A neve azért ki van írva, de mondjuk is el.
Bálint Róbert. Ő van szó, ő készítette, és hát ugye a családjával, kétkezi munkájával alkotta meg. A kereszt formájától, a méretétől kezdve az alapzat át, egészen a korpuszig, tehát minden egyes része az ő kezük munkája.
Több mint 200 éves ez a hely, az újkori élete mintegy 20 éve kezdődött. Nagykorúvá vált már Szent Lapos a magyarországi Mária kegyhelyek körében.
Úgy hiszem, még ehhez nőnie kell, és természetesen a köztudatban is még ez még kell, hogy még jobban eljusson. Nyilván, mint ahogy látható, itt még a környezetre még rászorul az, hogy jobban karban legyen tartva, vagy éppenséggel akár fásításra, vagy bármilyen más eszközökre még szüksége van a szent helynek. Szükség van arra, hogy egy kiszolgáló épület épüljön például, ami terve van.
Most már valami áldogálott.
Igen, a külső oltáron mindig, ugye, mert ugye általában a nagy boldogasszony ünnepi Szent Misel, vagy a motoros búcsú, hogyha jó idő van és az idő engedi, akkor a külső oltáron van a szertartás, illetve Szent Misel. Illetőleg természetesen tároló is van, ami az eszközök tárolására alkalmas. Szükség van arra is természetesen, hogy ezt akármennyire kinti az épület, de szükség van arra, hogy legyen áram. Alapvető dolgok ezek, ezért agregátor, nagy teljesítményű agregátor szolgáltatja, illetve napelemek szolgáltatják ezt a lehetőséget. Tehát folyamatosan szükség van arra, hogy megújuljon, szükség van arra, hogy egy-egy eszközön keresztül modernebbé váljon, de ugyanakkor ezt a hagyományos értékét megtartva, úgy hiszem, hogy már létjogosultsága van mindenképpen. Nagyon sok helyről zarándokoltak ide. Volt olyan időszak, amikor 3-4-5 busz is volt itt egy napon, illetőleg hát természetesen a Covid időszak alatt ugye szintén a látogatottság ugye magasabb volt, hiszen akkor jobban kimerészkedett mindenki a természetben, és nem ugye a közösségekben, hanem inkább az elvonulás lehetőségét jobban preferálták. Illetőleg hát fontos azt kiemelni, hogy ugye későbbi ebben, amikor már elindult az élet, akkor viszont a rendezvények által a Szent Misel látogatásának lehetősége még inkább vonzott. Ugyanígy kisebb szent helyeket is itt nálunk is így történt, úgyhogy éves szinten általában az a 7-8 ezer ember megjelenik. Nyilván a kiemelt események, országos jelentőségű alkalmak, azok jobban vonzzák, de az egy-egy ilyen kisebb szentmiséken is, hál' Istennek, szép száma vannak jelen. Én úgy hiszem, és vallom, hogy a hitünk, illetőleg a nép és vallásos hagyományaink, értékeink megőrzése az mindenki számára fontos. Kinek kicsit jobban, kinek kevésbé, van, aki jobban gyakorolja, van, aki kevésbé, és van, aki a szent helyeket ugyanúgy látogatja. És ez egyfajta lelki tudatot, illetőleg identitást erősít, és erre napjainkban nagy szükség van.
Az elhangzott beszélgetésben az ecsét közelében álló Szentlaposon, vagyis a Szentkút völgyében jártunk. Beszélgetőtársam Csontos Péter, a kegyhelyi koordinátora volt. És ezzel mai adásunk véget ért. Mielőtt elköszönnék, hadd tegyem ismételten közzé szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre várunk. Új adással mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Aki értem.